Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Még éppen csak, hogy hivatalba lépett az új amerikai elnök, és alig, hogy meghirdette a mellbevágó beiktatási programját, már is repedeznek az autóipari e-mobilitás hosszú évek alatt felépített ám ingatag bástyái. Az Egyesült Államokban az új közlekedési miniszter első intézkedéseként elrendelte a Biden kabinet által bevezetett, az új autókat jelentősen drágító, szigorú üzemanyag hatékonysági előírások felülvizsgálatát, és bizonyosan javaslatot tesz azok eltörlésére. Az elektromos autók terjedését is lassítani kívánja a Trump kabinet, visszavonva a villanyautók állami támogatását. Az új amerikai adminisztráció érzékelve, hogy a vásárlók továbbra is a belső égésű motoros járműveket preferálják, felülvizsgálva az elektromos autók eladását erőltető szövetségi környezetvédelmi és kibocsátási szabályokat, minden jel szerint hamarosan egyszerre lép a vészfékre az e-mobilizációban és az erőltetett zöldítés terén is. Európában a villanyautók fogadtatásában hasonló a visszaesés, az elkedvetlenedés. Az emberek lassan elfordulnak a megfizethetetlen és kényelmetlenül drágán fenntartható villanyautóktól. Csak hogy az amerikaival szemben az Európai Uniós politika még mindig méregzöld szemüvegen átszemléli a világot, és revolverezi a gyártókat és rajtuk keresztül a vásárlókat. A Volkswagen a világ és Európa korában éllovas, ám a dízelbotránnyal megrodgyantott, lassan kivéreztetett márkája, pedig még mindig fejjel megy a falnak, miközben recsegropog a kontinens autógyártása az új amerikai gazdaságpolitika és a lehengerően olcsó kínai villanykonkurencia nyomásától. A népautók korábbi bajnoka a VW, a tervbevett gyárbezárások és a tízezres elbocsátások árnyékában megint kijelölte a márka tuti biztosnak tartott megújulását, amelynek záloga szerintük nem egyéb, mint mindenki számára vonzóvá tenni az, na mit? Hát az elektromobilitást. Mégpedig egy 20 ezer eurós belépőszintű kiskocsi piacra küldésével. Mindez annak ellenére történik, hogy akadnak európai és amerikai márkák, amelyek már is villámgyorsan lefújták az új elektromos modelljük gyártását. Mások pedig hosszú vacilálás után végre kiálltak a fényre, és nyíltan letették a garast a jól bevált belső égésű világ mellett. Lassan kint rogyatozik a karbonsemleges világról és az e-mobilitás gyors eljöveteléről szövegetett, erőltetett 2030-as, majd 35-ös álom is. Csak még vannak gyártók, amelyek nem ébredtek fel a kábulatból. Amerikával szemben Európa láthatóan még mindig szendereg. Kérdés, hogy meddig tehetik meg? A furcsa, de előrelátható helyzetet Knezsik Istvánnal, az autós nagykoalíció és a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnökével tekintjük át a következő percekben. Köszöntelek, szervusz!
Köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat.
Elnézést a hosszú felvezetésért, de úgy érteztem, hogy ezt kicsit össze kell jobban foglalnom, hogy világos legyen minden hallgató számára, és hát a mi kettőnk számára is, hogy mi itt a téma. Márpedig az asztalon hevel elég rendesen.
Ugye ez egy izgalmas kérdés, ugye évek óta beszélgetünk, évek óta mondom, hogy 12 féle hajtáslánc, ami elérhető. A 12 féle hajtásláncon belül a vásárló fogja eldönteni, hogy ő mit szeretne. És még egy fontos dolog van, hogy ha a teljes életciklus elemzést megnézzük, mert ugye mindig a környezetvédelem van a fókuszban, akkor igazából a 12 féle hajtásláncnak a teljes életciklusra vetített károsanyag kibocsátási különbsége 5%-on belül van.
Így benne a dízeltől az elektromosig.
Így van, és ugye, hogy a Volkswagennek be fog jönni, vagy nem fog bejönni ez a dolog, azért én hiszek abban, hogy el fog jutni a világ egy 20% tájékú, tisztán elektromos autó penetrációig, és ennek lehet egy jó útja is, egy városi kisautó, ahol nem nehéz akkumulátorokkal, nem nagy akkumulátorokkal megy a világ, hanem a városon belüli lokális kibocsátás részese lehet az elektromos autó, de hosszú távon, vagy középtávon ki hogy értelmezi, én azt mondom, hogy 5-10 éven belül 20%-nál nagyobb a tisztán elektromos autó eladás nem lesz.
Az azért érdekes, amit mondasz, mert ugye a legújabb eladási statisztikák alapján a Volkswagen, amely ugye a világ legnagyobb gyártója volt, a évi 12 milliós darabszámmal, jobb időkben annyi volt, most 9 egyébként, ugye most a Toyota megelőzte az elmúlt pár évben. Szóval ez a Volkswagen most a 10. a világranglistán, ha modelleket nézünk, és az első a Tesla Y, egyébként abból 1,09 milliót, tehát durván 1,1 millió autót adtak el. A Toyota Corolla a második, tehát ez már nem elektromos autó, a Toyota RAV4 sem, a Ford F-széria a negyedik, az sem, a Honda CR-V sem elektromos autó, aztán jön a Chevrolet, Hyundai, Toyota Camry, BYD, az egy elektromos, tisztán elektromos, és hát itt van a Volkswagen Tiguannal, a tizedik a Volkswagen, tehát ez mutatja ma a világot.
Én máshogy látom a világot. A világot úgy látom, hogy össze van keverve a vásárló. Én azt látom, hogy nem beszélünk egyenesen és őszintén a lehetőségekről, nem beszélünk egyenesen és őszintén arról, hogy aki ma új autót szeretne vásárolni, ott nagyon-nagyon komoly vásárlási tanácsadásra van szükség, hogy az ő közlekedési szokásain belül milyen hajtáslánc a legideálisabb, hogy ahova ő a mindennapokban közlekedik, mi az a hajtás, ami neki a legmegfelelőbb, és miután az emberek rengeteg dolgot hallanak, és rengeteg féle dolgot mellette, előtte mindegyik hajtásláncnak, az emberek bizonytalanná váltak. És ez a legnagyobb baj. Tehát nem azt mondjuk, hogy kérem, van most jelenleg többféle lehetőség arra, hogy eljussunk a világ legcsodálatosabb szerkezetével, az autóval, a kocsival, kocsikázva valahova, és ezen belül nézzük meg, hogyha te alapvetően a városban vagy az agglomerációban élsz, és tudod otthon tölteni az autódat és a munkahelyeden, akkor ez lehet neked egy ideális, ha nem mész hosszabb útra. Ha hosszabb utakra jársz, akkor válasszál benzin vagy dízelautót, és én szeretném védeni a dízelautót, mert igazából a károsanyag kibocsátásban ez is egy fontos szereplő, és nagyon-nagyon környezetbarát, bárki bármit is gondol vagy mond. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy a mindennapi közlekedésünkhoz válasszunk járművet, hogyha ezt autóval szeretnénk megtenni, és nagyon-nagyon fontos hitelesen, ez a legfontosabb, hitelesen tájékoztatni a vásárlót arról, hogy ő neki igazából mire van szüksége.
Akkor most tájékoztatjuk hitelesen a hallgatóinkat. Hogyan értelmezhető a mostani kialakulóban lévő helyzet? Az amerikai elnök bejelentette a beiktatásán, hogy minden ember vegyen olyan autót, amilyet akar. Pont. Nem elektromos autót. Elektromos autónál felejtsük ezt el a mostani erőltetést, mondta Trump. Tehát látható a nyoma, már is húzzák a vészféket, csomó dolgot elkaszálnak, csomó gyár már is rögtön elővette a fiókba rakott régi dízel és benzinmotoros terveket. Európában ezzel, eközben pedig még mindig sanyargatás van, még mindig itt lóg a 35-ös időpont fejünk fölött, amikor ki kell vonni az összes belső égésű motort a gyártásból, elvileg, ugye már ez is inog, robog. Vannak gyártók, amelyek már azt mondták, hogy őket nem érdekli, ők maradnak a benzinesnél is, és még talán dízel is lesz. És aztán vannak olyanok, akik a már drága pénzen kifejlesztett elektromos autónak a tervét kidobták a szemétbe. De közben az Unió még mindig erőlteti ezt a zöld őrületet, még mindig itt van az Euró 7-es rövidesen várható bevezetése, a kis autók mind elvéreztek, rohadt drágán kell autót venni, mert hogy a gyárakat megbírságolják. Ebben a szituációban mire várhatunk, mit remélhetünk?
Menjünk sorba, jó? Tehát a 2035-ös cél dátumnál van egy kivétel ma már, ugye az Unió Bizottság és a Parlament is elfogadta, hogy 2035 után is velünk maradhat a belső égésű motor. Egy feltétele van, hogy legyen alkalmas arra, hogy szintetikus üzemanyaggal lehessen hajtani. Szintetikus üzemanyag az szinte a mai benzin és gázolajnak felel meg, máshogy állítják elő, ugyanúgy az olajtársaságok fogják megtenni. Jó, egy drágán, különbség jó, van, drágán, hogy gyakorlatilag nem 300 etánból, hanem 100 etánból áll majd a rátszerkezete. Ez a jó drága vagy nem, ugye ma azt mondják a hozzáértő szakértők, hogy 20%-kal magasabb az előállítási költsége ma, mint amennyi a hagyományos kőolajból származékként előállított benzin és gázolajnak. Állítólag a méretgazdaságosság ezt meg fogja oldani. Vagy igen, vagy nem, meglátjuk. Még egy fontos van, hogy ugye azt azért tudni kell, hogy eljutottunk oda, hogy a belső égési motor eljutott a fizikai képességének a végére. Tehát a károsanyag kibocsátásban a mai fejlesztésű motorok, belső égési motorok eljutottak oda, hogy a megfizethetőség határán, ugye ez egy fontos dolog, már nem lehet nagyot javítani rajta, sőt. Ugye én megpróbálom lefordítani a hallgatónak, hogy az autógyárak miért küzdenek az Euro 7 norma további elnapolása mellett. Ugye az Euro 7 norma azt fogja jelenteni, hogy lehet csökkenteni a károsanyag kibocsátást, hogyha minél tökéletesebb az égés. A mostani Euro 6.2-es motorokhoz képest az Euro 7 azt fogja jelenteni, hogy az autó csökkentett teljesítménnyel fog menni, egészen addig, ameddig a teljes üzemi hőmérsékletét nem fogja elérni a motor. Tehát lesz olyan, akinek több 10 kilométert kellene haladnia annak érdekében, hogy ez megtörténjen, és lehet, hogy nem is fog ennyit menni. Tehát igazából egy számomra értelmezhetetlen szabályozás született, és nagyon-nagyon izgalmas kérdés az, hogy ezek a károsanyag kibocsátások a világban valójában mekkorák. Ugye, hogyha mi komolyan gondoljuk azt, hogy szeretnénk a Földért tenni valamit, akkor nem ezt az oldalt kéne sanyargatni, vagy csak ezt, hanem el kéne gondolkodni, hogy tudatos közlekedésre próbáljuk rábeszélni, ha a közlekedést nézzük. Azokat az embereket, akik közlekednek, egy csodálatos dolog egyébként az autó, mi dönthetjük el, hogy mikor indulunk, kit viszünk magunkkal, merre megyünk, mikor állunk meg, egy csomó szabadságot ad. Ugyanúgy, mint a motorozás, mert hát a motorokon is ugyanezek a normák igazak, a szabadság szeretet hozta az autót. És én hiszek abban, hogy a szabályozói környezet az Európai Unióban jelentősen és gyorsan meg fog változni, mert hogyha a vásárlóknak ez a technológia nem kell, akkor nem csak nekünk vásárlók ezek az emberek, hanem az Európai Unióban választók is.
Szabadságot nem ad viszont az tisztán elektromos autó jelen pillanatban, hiszen nincs kiépítve az infrastruktúra, a töltési infrastruktúra, tehát pont ezért óckodnak az emberek, és ezért esett be vissza az elektromos autó eladás.
Gyakorlatilag igen, a töltés is egy kérdőjel ebben a dologban, de hogyha fizikailag megnézzük, hogy meg lehet-e valósítani a teljes körű, tisztán akkumulátoros töltés mellett lévő járműparkot, az egy feltétellel van, hogy ennek a mostani autószámnak a töredéke lesz az utakon. Tehát újra a hercegek és a grófoknak lesz a közlekedési eszköze, mert ha megnézzük az energia mennyiséget, és átszámoljuk azt a hihetetlen sok gázolajat és benzint kilózsúlból kilowattra, az azt jelenti, hogy csak a mobilitásra kéne 6 darab paksi blokk, ami az egyik legtisztább elektromosság előállítás, és jelen pillanatban van 4. Tehát nem lehet megoldani, nem tudjuk, ugye most próbálkoznak, ez egy új világ. Ugye a járműipar hajnalán, a mobilitás, a kocsikázás hajnalán, ugye csak elektromos autó volt, akkor is a hatótávolság miatt volt. Most próbálnak szigetszerű töltőpontokat kiépíteni, ez a lakótelepeken roppant nehéz lesz.
Visszatérve az alapkérdéshez, tehát az amerikai elnök új adminisztráció, amit tervez, annak mikor ér el a hatása, a dominó elv alapján? A Európában hogyan látod, Európa fog-e lépni ennek megfelelően, vagy reagálni fog-e pozitívan, és mit tesz Kína? Ugye a Kína a harmadik szereplő.
Én azt látom, hogy az Európai Unió ugye gyorsan felül fogja vizsgálni ezeket a célokat, és hát látszódik, hogy Kína is a tisztán elektromos autók mellett ugye az általam nagyon preferált, fedélzeten előállított energiával lévő range extenderes autókban gondolkodik, ami csak akkor fog szennyezni, teljesen mindegy, hogy hogy állítom elő az elektromosságot, hogy egy belső égésű motorral, vagy bárhogy, amikor közlekedik és használjuk. És ne felejtsük el, hogy a tisztán elektromos autónál, ugye ebben a jelenleg lévő nagy hidegben és a 40 fokos melegben hihetetlen mennyiségű energiát pazarol arra, hogy fűteni és hűteni kell az akkumulátort, mert a jelenlegi technológia ezt még elvárja.
Tehát akkor azt gondolod, hogy Európa is követni fogja az amerikai terveket?
Órákon belül.
És mit tesz Kína? Kína ugye most védővámokat kénytelen majd fizetni Európába is, meg Amerikába is, hiszen mindenki igyekszik védeni a maga elektromos autó piacát. Amerikát és Németországot persze, de Európát is legalább 15-20 évvel lekörözte Kína, hiszen mindig is rágyúrtak az elektromosságra. Ma ők a vezetők. Amellett, hogy a Tesla persze az másik amerikai csúcs jármű. Tehát Kína nagyon nagy tömegben általunk elképzelhetetlen tömegben és formában gyártja már ezt a technológiát. Európa azt mondta, hogy nem biztos, hogy ellenzi, de akkor gyártsák Európában az európai feltételek mellett, európai bérekért, bérszínvonalon, európai energiahordozó áron. Akkor itt is lesz egyfajta engedmény szerinted?
Hát ugye, ami látszódik, hogy a kínai gyártók is ebbe a range extenderes megoldásban is gondolkodnak.
Van már ilyen nekik, a BYD-nak is van egy új modellje.
Tehát én azt látom, hogy ez lesz az átmenet, aztán, hogy mi lesz holnap, ha én ezt tudnám, akkor én nekem egy nagyon komoly üveggömböm lenne, de nincs. De a következő 5-10 évben várhatóan ebben az átmenetben az lesz, hogy fedélzeten előállított energia, ezzel fogunk közlekedni, mert azért egy jelentős mennyiségű energiát lehet spórolni azzal, hogy a hajtásláncban elektromotorok hajtják az autót, tehát a kerék meghajtása
nyomaték,
nem
gyors,
egy vált, egyrészt kevesebb hiba lehetőség, mert hogy az elektromotoroknál a váltó és az azzal kapcsolatos problémák nem fognak megjelenni. Ez lesz egy átmenet, de én hiszek abban, hogy a belső égésű motor is velünk fog maradni, mert azért a motorhang, ez a feeling, az életünk része marad.
Miközben a Volkswagen két gyárát is be fogja zárni, és 10 000-nél is több munkást fog elbocsájtani, most már a Mercedesről is ez a hír jön, ott is lesznek nagyon súlyos problémákat szeretnének hasonló módon megoldani. Ekközben pedig a világ éllovas hibrid autógyártója, a Toyota meghirdetett egy új gyárnyitást Kínában, hamarosan leteszik az alapkövet, és egy nagyon komoly akkumulátorgyárat plusz autógyárat fog telepíteni Kínába, 100%-os japán tulajdonban, ami egy újdonság Kínában. Tehát azt jelenti, hogy a japánok, a Toyota a maga technológiáját szeretné tovább exportálni. Tehát ha mondhatjuk ezt, az elektromos autózás, az Európa által kifejlesztett jó minőségű belsőgésű motorozás, autózás mellett a japán hibrid technológia is teret fog nyerni.
Biztos, hogy a hibrid technológia egy izgalmas dolog, ahol ugye minden, ami bármilyen mennyiségben, reális mennyiségben, így mondom, csökkenti az üzemanyag fogyasztást, annak van jövője. Tehát ugye mindenki a pénztárcáján keresztül választ autót, hogy ő neki egy kilométer közlekedés mennyibe fog kerülni. Ez a hibrid technológia, ugye igazából a range extender is egyfajta hibrid technológia.
Igen, csak ez egy más, a Toyota egy egészen más világot testesít meg, és már 20 éve csinálja.
És jól csinálja. Tehát gyakorlatilag ugye ez az energia visszanyerésre tette föl ő
az életét,
legfontosabb. Életét. Így van, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egy akkumulátorban visszatáplálja a fékezési vagy mozgási energiát, amikor éppen nem kell, és onnan a hajtáshoz innen veszi elő. Nagyon-nagyon hasonló ez egyébként a range extenderes, hogyha már Toyotáról beszélünk, a Nissan e-Power-ről, ahol egy pici 2,1 kW-os akkumulátor pufferként töltve néhány kilométeres hatótávolságot tud, viszont miután csak agregátorként, töltőként működik a benzinmotor, töredéke fogyasztás, hogy 30%-kal kevesebb fogyasztással elmegy.
Szerintem, ha ezen fejlesztenének, és nem egy 2,5-es, hanem egy 12 kWh-s akut tennének be, akkor tökéletes lenne a rendszer. De hát az a jövőnek és a további fejlesztésnek a záloga. Egy percünk maradt. Mit gondolsz, hogy ha Amerika beszünteti az elektromos autó állami támogatását, tehát beszűkíti a keresletet, vagy teret nyit a belsőgésű motoroknak, mi lesz Magyarországon a hatása?
Hát alapvetően én szeretném, hogyha nem technológiai típusú, hanem kibocsátás alapú támogatások jönnének, és nem a vásárlás kell feltétlenül támogatni, hanem a napi használatot. Mert hosszú távon avval tudjuk a környezetet megvédeni.
Az emberek eddig féltek, főleg a dízelmotor vásárlásától, látszik az adásokból, de a benzinestől is azért már kezdtek ózkodni Magyarországon. Mit tanácsolsz? Belevághatnak-e újabb vásárlásba az előzőek ismeretében?
Bátran vásároljanak, és fontos, hogy 121 ezer új személyautó vásárlásból 8600 volt tisztán akkumulátoros elektromos, és 6000 tájékú a tölthető hibridek világa, tehát 14 ezer tájékú új autó volt a 121 ezerből, ami valamilyen fajta elektromos hajtással rendelkezett.
Tehát akkor nyugodtan álljunk vissza a régi világra?
Nem, tudatosan közlekedjünk, és a közlekedési szokásunknak megfelelően vásároljunk elektromos autót, benzin, dízelt, és mindent, amit a gyártók ma új autóként a piacra hoznak.
Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, Önök Nekzsik Istvánt, az Autós Nagy Koalíció és a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökét hallották.